világ, ilyen a mordor szabadság.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban, jelentette ki Orbán Viktor Pekingben, ahol Xi Jinping kínai elnökkel találkozott. A miniszterelnök felidézte, a magyarok 2,5 éve egy háború árnyékában élnek. A kínai elnök 2 hónapja Magyarországra látogatott, a kormányfő történelmi jelentőségűnek nevezte az akkori találkozót. Orbán Viktor gratulált Xi Jinpingnek Kína szilárdságához és stabilitásához, amelyet ebben a viharos világpolitikában az egész világ számára jelent. A magyar-kínai gazdasági kereskedelmi és beruházási együttműködés a következő évek során is biztosítja az alapját a gazdaság növekedésének, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Orbán Viktor pedig Washingtonba a NATO csúcs értekezletre utazott tovább Pekingből. Háború ellenes akciótervről döntött a kormány, hangzott el a kormányinfón. Kötelezni fogják a pártokat és a médiumokat arra, hogy forrásaikat tegyék átláthatóvá, ismertette Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy Magyarország fenntartja magának a jogot, hogy a külföldről érkező forrásokat, amelyek a háborús propagandát szolgálják, visszautalják a feladónak. Gulyás Gergely szólt arról is, védelmi hozzájárulást kell fizetnie minden olyan multinacionális vállalatnak, amely a háborús időkben extra profitra tett szert, így a bankszektornak, a multiknak és az energiacégeknek. Európai és magyar szempontból is helyesnek nevezte a tárcavezető, hogy Orbán Viktor az Európai Uniós elnökség kezdetén békemissziót indított. Beszélt arról is, a kormány továbbra is arra szólítja fel az energetikai vállalatokat, hogy tartsák be azt a megállapodást, amely szerint a környező országok átlagáránál többet a magyar családok sem fizethetnek az üzemanyagért. Szóba került, hogy a késések miatt elvárják a légiközlekedés valamennyi szereplőjétől, beleértve a Hungarokontrollt is, hogy készítsenek akciótervet, minden információt folyamatosan biztosítsanak az utasoknak, a földi kiszolgálás pedig radikálisan gyorsítsa a folyamatokat. A kormány 2 évvel 2026. július 1-ig meghosszabbítja a 2019 és 21 között felvett babaváró kölcsönök esetében a gyermekvállalási határidőt, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a döntést azzal indokolta, hogy a babaváró bevezetését követően több, előre nem látható, nem várt, nagy horderejű, viszmajor jellegű negatív esemény következett be, mint a Covid-járvány, az ukrajnai háború vagy az energiaválság. A háború okozta kedvezőtlen külső hatások ellenére a magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára, közölt az Államháztartás Központi Arrendszerének június végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A büdzsé júniusban 107 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, ami a tárca szerint az elmúlt 22 év legkedvezőbb június havi mutatója. Felgyorsult a kórházakban hagyott újszülöttek örökbefogadási eljárása, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence azt írta, a hatályba lépett törvénymódosítás szerint az új szabályozás az inkubátorba helyezett gyermekekre vonatkozó szabályozást ülteti át az újszülött osztályokon hagyott babákra, 6 hét a határidő, hogy jelentkezhet érte közvetlen rokon. A vízi forgalom figyelemmel kísérése, az esetleges mentési feladatok ellátása mellett az illegális migráció felderítésében is részt vesznek a polgárőrök a Maroson és a Tisza alsó szakaszán, azzal a kishajóval, amelyet reggel adtak át a Marosmenti Polgárőr Egyesületnek. Rádi Norbert, a Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője elmondta, feladatuk a Tisza teljes, Tiszabecstől egészen Szeged-Gyálarétig tartó, csak nem 600 folyam kilométeres magyarországi szakaszának felügyelete. A sikeres előszezon követően július első hétvégéjével elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, emiatt több útvonalon is sűríti járatait a Balatoni Hajózási ZRT. Azokban a kikötőkben, ahol eddig csak hétvégén közlekedtek hajók az előszezonban, már hétköznapokon is lehet hajózni. Továbbra is rendkívül népszerű az utasok körében a márciusban átadott két-két új katamarán és komp. A katamaránok a legforgalmasabb útirányokon, így Fonyód-Badacsony között, valamint a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon közlekednek, a kompok pedig értelemszerűen Tihany és Szántód között. Hatalmas fordulatot vettek a francia választások, a második fordulóban ugyanis az Új Népfront baloldali szövetség tarolt. A szélsőjobboldali nemzeti tömörülés az első fordulós győzelem után a harmadik helyre szorult, több francia városban is zavargásokra került sor, írta a Privát Bankár. Azt nem tudni, hogy ezek a rendbontások a nemzeti tömörülés csalódott hívei vagy az Új Népfront ünneplő hívei utcára vonulása miatt törtek-e ki. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb egy-egy zápor zivatar alakulhat ki, időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 20, napközben 32-34 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Adria nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először tenisszel, ezt követően kézilabdával, labdarúgással, egy kondipark átadással, végül pedig kosárlabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk!
Uruguayi sikerrel zárult a Nyíregyházán megrendezett két 15 ezer dollár összdíjazású ITF tenisztorna. Franco Roncadelli a két győzelmével szerzett 30 ATP pontnak köszönhetően 50 helyezést javítva az 502. helyre lépett előre a világranglistán. A két versenyen egyéniben és párosban összesen 32 magyar teniszező jutott játék lehetőséghez. Sávolt Attilát, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatóját hallják.
Tavaly már is sikeresen lebonyolódott egy 15 ezer dolláros férfi verseny, utána már a Norbiékkal, a Malsó Teniszklubbal már akkor tudtuk, hogy ilyen valamilyen szinten ki szeretnénk ezt bővíteni. Több variáció volt a fejünkben, de ugye végül is erre a megoldásra esett a végső döntés, hogy két férfi verseny legyen is egymás után, és szerintem minden szempontból igazolt minket ez a két verseny. Egyrészt azt gondolom, hogy rendezés szempontjából most, hogy így leérkeztünk a szövetség részéről, egy nagyon, nagyon jó sportközeg fogadott minket, nagyon jó színvonalas mérkőzések vannak, és hát szerintem a legfontosabb az, hogy rengeteg magyar játékos tudott játszani, és hát ugye mi sem bizonyítja jobban ezt az ötletet, hogy két versenyt játszunk egymás után, és játék lehetőséget biztosítsunk minél több magyarnak, hogy egyéniben ugye hárman is nyolc között vannak, párosban pedig négyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden szempontból beváltotta az előzetes tervezéseket ez a két verseny. A tenisz annyira népszerű sportág, és annyira sokan kezdenek itt a 15 ezer dolláros versenyeken, ami ugye a belépő szintje a nagy ATP profi versenysorozatnak, hogy ugye egy héten azért általában hát 5-6 verseny van csak Európában, de hát még itt is a 64-es selejtező tábla is majdnem, hogy teljesen tele volt, úgyhogy azt gondolom, hogy a tenisz annyira népszerű, hogy tényleg ez egy utazó cirkusz, és itt minden héten országról országra vándorolnak a versenyzők, és kontinens átívelve is, úgyhogy azért erre számítottunk, hogy ennyi országból lesznek itt, és ilyen sokan.
Sávolt Attila beszélt a közelgő olimpiáról is, ahol két férfi versenyzőnk is indul, a nyíregyházi Fucsovics Márton, illetőleg a Hajdúszoboszló játékosa Marozsán Fábián is.
Ugye sajnos Marciról nem hallunk jó híreket, már nagyon régóta, jó pár hete, sőt most már hónapok óta egy makacs késsérüléssel szenved. Ráadásul szegénynek a legrosszabb kor jött ez, hiszen nagyon-nagyon jó formában volt ugye a második ATP győzelme után, és most nyilván egyik szemünk sír a másik nevet. Egyrészt fantasztikus dolog, hogy két férfi játékosunk a top 50 környékén van folyamatosan, és ugye ketten is kiharcolták az olimpiai részvételt, együtt párosban is nagyon jó esélyük van, de nyilván Marcinak az állapota egy kis aggodalomra ad okot, hát reménykedünk, hogy a következő hetekben pozitívan változik esetleg az ő állapota. Nagyon jó lenne, hogyha egy top formában lévő Marozsán Fábián mellett egy top formában lévő Fucsovics Marci tudna egészségesen kint a magyar színeket képviselni az olimpián.
Most pedig Poroszka Norbert versenyigazgatót hallják.
Mivel, hogy már tavaly sikerült egy versenyt megrendezni, tudtuk, hogy mire számíthatunk. Itt ugye a világ több mint 20 országából érkeztek hozzánk versenyzők, és hát megpróbálunk megfelelni minden elvárásnak.
Poroszka Norbert beszélt a nyíregyházi induló Závodszky testvérpárról, Milánról és Martinról is.
Az első hét számára egy kicsit sikeresebb volt, ott a selejtezőben döntőszetről kapott ki Závodszky Milán és a testvére Martin is. Mi ezt úgy értékeltük, hogy bár nem jött össze a meccs, kiválóan szerepelt, hiszen számára ez egy óriási tapasztalatot jelent, hogy egy ilyen mérkőzésen is meg tudta mutatni magát.
Poroszka Norbertet, a nyíregyházi ITF tenisztorna versenyigazgatóját hallották. A tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen végzett a bajnokságban, a BL-ben azonban a vártnál jobban szerepelt a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. A szezont Szilágyi Zoltán vezetőedző értékeli.
Azt gondolom, hogy erőfölű teljesítmény volt azt a 46 tétmeccset lejátszani, és ezt nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is bírni. Ez erőn felül volt. Az viszont egyértelmű, hogy sokat lépett előre a csapat, és eljutott arra a szintre, hogy igenis partiban tudott lenni ezeken a világ legjobb csapatai ellen. Annyi kérdőjel van bennem, hogy azért ez, főleg belső posztokon teljesen új összeállításban fogunk dolgozni, és ez most pillanatnyilag még azért felvett egy-két kérdést. Az biztos vagyok benne, hogy el tudunk jutni odáig. Az a kérdés, hogy mennyi idő kell majd ehhez. Nyilván megnehezíti a feladatunkat, hogy elég későn tud majd összeállni ez a csapat. Amikor befejeztük az évet, arról beszéltünk Ábrahós Zsoltán, nagyon szép és jó az, hogy most kétszer bronzérmeset tudtunk lenni, tavaly ráadásul ugye még a Magyar Kupában is, és azt beszéltük, hogy arról beszéltünk, hogy milyen jó lenne, hogyha nemzetközi szinten is lenne előrelépés. Tehát most ezt várnánk el, ezt tűzzük ki célként, és ez élvez majd prioritást. Ebben benne van természetesen, azért tudjuk, jó, főleg, hogy BL-ben adott a lehetőség, hogy elinduljunk, hogy azért itt ez a szerdaszombatok kapcsán biztos, hogy nagyon sokat ki fog belőlünk venni, és akár benne van az is, hogy a bronzérmet elveszítjük, úgyhogy erre mi készültünk. Ez benne volt opcióként, és ez prioritást élvezett a Bajnokok Ligája, abban pedig azt gondolom, hogy nagyot mentünk, egy nagy fejlődési ívet mutatott ez a társaság is, ezért abszolút nem vagyunk elégedetlenek ezzel a teljesítménnyel, ezzel az eredménnyel, amit elértünk. És most így utólag azt tudom mondani, hogy igen, ez kifizetődő volt, hogy e felé indultunk el. Egyértelműen azt tudom mondani, hogy bizonyítottunk minden szempontból, nem csak a sport tekintetében, hanem minden szempontból, és azért is bízom abban, hogy ott tudunk megint lenni. Ez az út, amit eddig bejártunk, ez ezt mutatja, hogy jó irányban haladunk, és ez a célunk. Amikor játékosokkal tárgyaltunk, vagy olyan játékosokkal tárgyaltunk, hogy szerettük volna, hogy itt maradjon, nem kell elmenni azért más európai top csapathoz, hogy szintet lépjen, hogy ott is azt próbáltuk a játékosoknak erősíteni, hogy mi is szintet akarunk lépni. Azt látom, hogy nagyon nagy munka volt elérni azt, hogy a 10 gólos különbséget ledolgozni és eljutni idáig, hogy tényleg arra szintet tudunk érni, hogy ott vagyunk a közelükben. Azt látom, hogy még egyszer legalább ugyanekkora munka az, hogy ezt az egy gólos különbséget is el tudjuk tüntetni. Ezen dolgozunk, és ebben igenis látom reális esélyét. Én azt látom Debrecenben, hogy nagyon komoly támogatást kap ez a csapat minden szinten. Nem csak a közönségtől, hanem szponzorok tekintetében is. A város szívügyeként kezelni kezeli ezt az egyesületet, ezt a női, ezt a szakosztályt. És ez mindenképpen azt tudom mondani, hogy bizakodásra ad okot. Illetve azt látom, hogy apró lépésekkel, de megyünk előrébb. Én szerintem egyre, legalábbis bízom benne, hogy egyre inkább olyan játékosokat tudunk igazolni, akik ehhez a nívóhoz közelítenek, vagy legalábbis már hozzá tartoznak. Abban biztos vagyok, hogy oda fogunk jutni, ahova szeretnénk. Tehát eddig is mindig a befektetett munka az mindig megtérült. Annyi kell, hogy természetesen a szakmai stáb részéről is, akár a közvélemény részéről is biztos, hogy kell némi türelem, és nagyon bízom benne. Ez a csapattól függ majd, a játékosok egyéni kvalitásától, milyen a kémia egymás között, ezeket most pillanatilag nem tudjuk meg se jósolni. Én bízom benne, hogy igenis sikerült egy olyan csapatot összeállítani, aki hamar össze tud állni, de az biztos, hogy ehhez idő kell, hogy mennyi, azt pedig majd látjuk. Mi próbáltuk a lehető leginkább a mellett érvelni, amikor ugye a döntést hoztuk, hogy mi a játékosoknak a legjobb, és természetesen nem mellett pedig a klubnak is mi a legjobb. Én azt gondolom, hogy Csernyánszki Liliana nagyon jó helyre kerül, ami neki a legfontosabb, hogy sokat játszon, felelősséggel játszon. Azért itt Vámos Petra mögött ez nem mindig volt biztosítva a számára, és ez nem mindig alakult úgy. Én nekem meggyőződésem, hogy sokszor egy kis lépést vissza kell lépni hátrafelé, hogy egy nagyobbat tudjunk előre. Én ezt látom nála, és előzőben látható volt Szaboninának is, mennyire jót tett azt, hogy elkerült egy olyan csapatba, ahol nagyobb felelősséggel, nagyobb teherrel a vállán kellett hétről hétre teljesítenie, és bízom benne, és tudom azt, hogy Csernyánszki lenne, és ugyanezt az utat be fogja tudni járni.
Szilágyi Zoltán beszélt az irányító Vámos Petra távozásáról is, aki a francia Metz együtteséhez igazolt.
Természetesen van ilyenkor mindig az edző fejében egyfajta rendszer, egy szerkezeti összeállítások, és aztán az élet mindig ezt felülírja. És mindig más az a kezdő csapat, amit én nyáron még gondolok, hogy majd így fogunk összeállni, ezt a játékot fogjuk játszani. Itt egyértelműen több játékosnak kell majd a felelősséget a vállára venni. Azt gondolom, hogy ezek a játékosok, nekünk kell megtalálni, hogy kinek mi az erőssége, hogy tud a legjobban a csapat segítségére lenni, és ennek megfelelően kialakítani a játékunkat. Ezért biztos, hogy változás lesz. Teljesen más típusú játékos egy Vámos Petra, mint egy Tóth Nikolat, vagy pedig egy Szabónina, mint egy Vámos Petra. Tehát más rendszerben kell majd működnünk, és más típusú játékosok az átlövő pozíciókban azok is, akik érkeznek a távozók helyére. Úgyhogy ennek majd ki kell alakulnia. Most van valami a fejünkben, de látjuk majd, hogy ebből mi lesz a legjobb út, a legjobb irány, és a felé fogunk menni.
Kedves hallgatóink, Szilágyi Zoltánt, a DVSC Scheffler vezetőedzőjét hallották. Az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága ismét díjazta az elmúlt idény legjobbjait. A nyíregyházi vármegyeházán tartott eseményen 20 bajnokság dobogós csapatainak képviselői, a sorozatok gólkirályai és a legsportszerűbb együttesek vehettek át elismerést. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
A számok azok sajnos a felnőtt csapatokat, ha nézzük, akkor évről évre csökkennek. Ez azt jelenti, hogy minden egyes évben sajnos 2-3-4 csapattal kevesebb indul, mint ami az előző évben indult. Viszont kettő dologban is nagyon pozitívan alakult most a felnőtt csapatszámunk. Egyrészt ez a 103-as induló létszám, ez még mindig kimagasló az országban, Budapest és Pest megyét kivéve, hiszen ők egy teljesen más agglomerizáció és teljesen más lehetőségekkel vannak felvértezve. Győrmoson Sopron megyével együtt a legtöbb felnőtt csapatot tudjuk indítani, valamint az is nagyon rég fordult elő, ha egyáltalán előfordult, hogy az egész bajnoki év során mindössze kettő együttes lépett vissza, tehát általában azért többen szoktak visszalépni, főleg a harmadosztályba, úgyhogy pozitívnak mondható. Még talán azt is mondhatom, hogy az utánpótlás számok pedig nem csökkentek, 199 együttes vett részt a labdarúgó bajnokságokban, és kereken 100 együttes a futszál pontvadászatokban. Nagyon örülünk neki, hogy az eredetileg ugye a második helyen végző, és végül második helyen végző Máté Szalka MTK ugye az osztályozón sikerrel vette, és egy magasabb bajnokságot, mert mondhatom, hogy ez a Pest-Vár megyei bajnokság azért talán magasabb színvonalat képvisel, a Dunaharasztit oda-vissza meg tudta verni, és kettős győzelemmel jogot szerzett arra, hogy az NB3-ba induljon. Ez fontos kiemelni, hogy jogot szerzett, mert ugye az még nem azt jelenti, hogy NB3-ba fog indulni, bár nagyon remélem, hogy el fog indulni. Ha minden egyes NB-s csapatunk, aki jogot szerzett is elindul, akkor azt mondom, hogy nagyon pozitívan alakulna, hiszen nagyon rég volt annyi 6 NB1-es csapatunk. Ugye a Nyíregyháza Spartacus FC az NB1-be indulhat, a Kisvár a Masterwood az NB2-be, és az NB3-ba a Spari, illetve a Kisvár a fiók csapata mellett a Sényő és a Máté Szalka is ott lehetne. Azt hiszem, hogy ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei labdarúgóknak, főleg a fiataloknak ez egy óriási lehetőség, hogy NB1-es szinten meg tudják magukat mutatni több csapatba is a megyében.
Most pedig Bodó Gábor csapatkapitányt hallják, aki a Máté Szalkai MTK-val feljutott az NB3-ba.
Ugye nekünk az első fél év az nagyon jól sikerült, második helyen zártuk a fél évet, viszont a második, a tavaszi fél év az igen-igen nehézkesen indult, átestünk sajnos egy edzőváltáson, de az eredmény azt bizonyította, hogy lehet, hogy nem volt rossz döntés. Ezt már nem tudjuk meg, viszont az osztályozó az hálásnak nagyon jól sikerült. Nem kerültünk össze egy gyenge csapattal, viszont mi stabilak voltunk, nagyon akartuk ezt az NB3-t, úgyhogy hálásnak sikerült. Mindig fontos, hogy hol játsszuk az első meccset. Ugye mi otthon kezdtünk, nyilván óvatosabbak voltunk a kelleténél, meg kellett ismernünk az ellenfelet. Otthon sikerült két gólos előnyt szereznünk. A második meccsen meg az volt a cél, hogy ezt meg tudjuk tartani.
Bodó Gábort, a Máté Szalkai MTK NB3-as labdarúgó csapatának csapatkapitányát hallották. Egy 50 négyzetméteres 10 kondicionáló elemmel felszerelt, 5 cm vastag ütésálló gumiréteggel ellátott kondiparkkal gazdagodott a nyíregyházi Ötvös iskola sportudvara. A mintegy 6 millió forint bekerülési költségű kondiparkot TAU sporták fejlesztési programjának részeként a nyíregyházi kosárlabda klub készítette el az intézmény számára. Makrai Lászlót, a nyíregyházi kosárlabda klub elnökét hallják.
2007 óta csinál nyíregyházi kosárlabda klub kosárlabda sportot, azóta próbálunk itt az Ötvös gyakorlóban kosárlabdázni. Kisebb sikerrel, most a vége felé nagyobb. Tehát 2007-ben kezdtük, de 2014-ben fordult ez nagyon komolyá, hiszen akkor felújítottuk az iskola tornacsarnokát, TAU sportfejlesztési programunk részeként, majd 3 évre rá megépítettünk 2 szabadtéri kosárlabda pályát gumibarítással, és most ennek az együttműködésének a negyedik része egy szabadtéri kondicionáló parknak az átadása itt az iskola sportudvarán. Kondicionáló park bekerülésség összege 5,8 millió forint volt, ezt mind az önerőrészt, mind a TAU támogatást egy egyházi kosárlabda klub biztosította. 50 négyzetméter területen van, 5 centi vastag ütésálló gumiréteg barítással, 10 kondicionáló elem szolgálja itt a szabadtéren erősíteni vágyóknak az igényeit is, lehetőségeit. Amikor a két kosárlabda pályának a pályázati fenntartási része 3 év múlva lejár, akkor pályázni fogunk a két kosárlabda pálya gumibarításának a teljesen megújítására, illetve ez nem TAU program részeként, de itt a kondicionáló park környezetét is mi fogjuk majd parkosítani.
Most pedig Halkóné dr. Rudolf Évát, a Nyíregyházi Egyetem kancelláriát hallják.
Ez egy közel 6 millió forintos beruházás TAU-s pénzből valósult meg. Kézzelfogható, hogyha végignézünk itt az iskola udvarán, hogy az elmúlt években már jelentősen fejlesztés valósult meg az iskolában, és nagy részt ugye a Nyíregyházi Kosárlabda Klubban való együttműködés keretében. Miért is fontos ez nekünk? Egy közel 1000 fős diák létszámot tudhatunk magunkének a Nyíregyházi Egyetem berkein belül, és tudjuk azt, hogy nálunk kiemelt helyet foglal el a sportszakos képzés a fejlesztése, és utánpótlás is jelent a hallgatói létszám vonatkozásában, meg a város sportéletében is az a diák létszám, amelyik itt tanul az Ötvös József gyakorló általános iskolában. Ehhez viszont az infrastruktúrát is meg kell teremteni, ennek vagyunk ma egy szép példáján, amikor átadtuk ezt a külső kondiparkot.
Végül dr. Komáromi Istvánt, az intézmény igazgatóját hallják.
Én azt gondolom, hogy az iskolánk életében nem csak a diák létszámhoz kapcsolódóan kell, hogy kiemeljem ezt, meghatározó szerepet tölt be a sporttevékenység, annak különböző formái. Az éptestben éplélek elvét vannak, a preventív egészségmegőrzés szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk a sporttevékenységet. Nyilván itt ugye a mindennapos testnevelés tanítás, tehát a hivatalos, az oktatási jellegű, és ehhez kapcsolódik az amatőr sporttevékenység, szabadidősport és a tehetséggondozó versenysport tevékenység, és ez meghatározó, tehát az iskolánk életében fontosnak gondoljuk. Tulajdonképpen elég széles a skálája a képviselt sportágaknak, az atlétikától a tornán át, a labdajátékokig, annak ugye különböző formáit tekintve, de például a versenytánc programok és az aktív turizmus is az utóbbi időben nagyon előtérbe került programelemek, tehát gyakorlatilag majd a teljes repertoárját a sportágaknak megjelenítjük, és akkor ezt képviselik a diákjaink adott esetben.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Komáromi Istvánt, a Nyíregyházi Ötvös Iskola igazgatóját hallották.
Jó hangulatú családi nappal zárta az idényt a Nyíregyházi Kossársuli. A Szent Imre Középiskola udvarán volt főzőverseny, szülők és gyerekek közötti kosármeccs, és a fiatalok is megmutathatták tudásukat. A Nyíregyházi Kossársuli sikeres szezon zárt, legfeljebb amiatt lehetnek szomorúak és egyben büszkék, hogy az elmúlt időszak legjobbja Dobó Lilla távozott a csapattól, mivel Budapesten folytatja tanulmányait és pályafutását. Az idényt Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató értékeli.
Szuper vasárnapi napra ébredtünk, hál' Istennek nincs az a nagy hőség, ami eddig volt, tehát pontosan ideális arra, hogy egy jó évzáró rendezvényt tartsunk itt a szabadban. Az évünket összegezve egy nagyon szuper évet tudhatunk magunknak, mert minden korosztályunk, amit el kellett érni, azt elérte. Tehát úgy gondolom, nem lehetünk elégedetlenek velük. U11-eseink ugye régiós döntőt játszottak, U12-eseink szakmai tornán voltak, az U14-eseink azok játszottak régiós döntőt is, meg főtáblán is voltak, kadett csapatunk szintén régiós döntőt játszunk, juniorjaink kicsit megfogyatkozva bár, de kiegészítve a kadetekkel egy olyan szuper eredményt értek el, amire ebben az évben nem is igazán számítottunk, tehát ők is egy régiós döntőt játszottak. Mindent, amit ebben az évben el lehetett érni negatívban, azt elértünk, volt, hogy nekünk sérültünk, betegünk, a szuper dolog, hogy kismamánk is van, tehát ez egy óriási öröm volt. Ugyanazon a helyen maradtunk az NB1-ben, ahol ezt az egészet elkezdtük a 14. helyen, tehát a rájátszás az igazából nem osztott, nem szózott nekünk, tehát én úgy gondolom, hogy ez az év egy méltó lezárása annak, amit mi eddig ezekben az években elvégeztünk. Ezek a gyerekek szuperek, ügyesek, egy halom jó szülővel, a szülők sütnek, főznek, arra készülnek, hogy itt a végén itt egy óriási nagy főző versenynél eredményeket hirdessünk, de én úgy gondolom, hogy minden szép és jó.
Az előző percekben Farkasinszki Gyulánét, a Nyíregyházi Kossársuli szakmai igazgatóját hallották.
Idén is díjazta az előző szezon legjobb sport teljesítményeit a DEAC. A klub hagyományos évadzáró gáláján 17 kategóriában osztottak ki elismeréseket. Az év szakosztálya a röplabda, az év sportolója pedig a lovas, ifjabb Szabó Gábor lett. Lóci Lászlóné, Kovács Mariant, a DEAC ügyvezetőjét hallják.
Nagyon nagy lett az elismertségünk, ezt ugye kifejezte a sportkormányzat is azzal, hogy kiemelt vidéki klubként külön támogatásban részesíti a klubot, ami egyébként lehetőséget nyújt pont ezeknek a szakosztályoknak a fejlesztésére, ahol nincsen TAU támogatás, és nagyon sokat segít abban, hogy ilyen komoly eredményeket érjenek el azok a sportolóink is, ahol a támogatottság nem olyan nagy mértékű volt korábban.
A gálán 17 kategóriában díjazták az évad legjobbjait. A legnépszerűbb látványsportok az előző évadban visszafogottabban teljesítettek, de több kisebb sportág, például a sakk, a lovas, a karate vagy a vívó szakosztály nemzetközi szinten is eredményesen szerepelt, emelte ki a DEAC ügyvezetője. Történelmi szezont produkált a DEAC férfi röplabda csapata. Az együttes a legjobb négy közé jutott az Extraligában, végül nem szerzett érmet, de a negyedik helyezésével a klub a valaha volt legjobb eredményét érte el. A gálán az év szakosztálya címmel tüntették ki őket ezért. Fodor Antal vezetőedzőt hallják.
Nagyon jól esik minden dicséret, és mondhatnám azt, hogy készültünk arra, hogy valami jó ajándékkal, eredménnyel örvendeztessük meg a nekünk szurkolókat. Ez úgy nagyjából sikerült, de mi még szeretünk volna még jobbat produkálni. Remélem, hogy sikerül majd egyszer.
Az elmúlt évad a nyugodt működésről szólt a DEAC-nál. A klub fenntartása éves szinten mintegy 3 milliárd forintba kerül, amihez az egyetem, a város és a gazdasági szereplők is hozzájárulnak. Bájt Zoltán kancellárt hallják.
Mit itt az egyetemen az elmúlt 20 évben a DEAC-szal létrehoztunk, rendszerépítésben, működésben a sportolók, az edzők, a szakemberek, a háttér szolgáltatásokat nyújtók, az is egy innováció, egy olyan innováció, ami a magyar felsőoktatásban egyedülálló.
Debrecen a nemzet sportvárosa, amihez szövetségesek együttműködése szükséges. Ilyen a DEAC is, melynek küldetése nem csak a város, hanem a Debreceni Egyetem hírnevének öregbítése is, húzta alá Barcsa Lajos alpolgármester.
Szerintem nagyon jól tette a Debrecen Egyetem, hogy azt az utat választotta, talán egy kicsit ilyen amerikai módira, hogy kulcságazatként tekint a sportra, és ezáltal a Debreceni Egyetem neve nem csak az országban, hanem tényleg európai szinten is ismerté vált és válik folyamatosan.
Az előző percekben Barcsa Lajost, Debrecen alpolgármesterét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A nyári időszakban is fontos a véradó donorok toborzása, hiszen egyre idősödik a korfa, az emberi vér pedig mással nem pótolható. Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsoda-Bauy-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója elmondta, a zempléni kistérség jó adatokkal rendelkezik, köszönhetően a szervezet több évtizedes szervező munkájának és jelenlétének.
Sok olyan tevékenység van, amely a Vöröskereszthez kapcsolódik, talán a legismertebb az a véradás szervezés és az elsősegélynyújtás, tehát nyilván itt a városban is nagyon sokan találkoznak éppen a napokban véradós plakátokkal, amikor rendszeresen ugye a donorokat arra kérjük, hogy jöjjenek és adjanak vért. Egyébként a megyében az Zemplén térség az egy véradás szervezés szempontjából egy kifejezetten jó térség, tehát lakosság arányosan többen adnak vért, mint a megyei átlag, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény. Illetve amely kapcsán nagyon sokat találkozunk még fiatalokkal, vagy idősebbekkel, ez pedig az elsősegélynyújtó tevékenységünk, az elsősegélynyújtó vizsgák. Ugye valaki gépjárművezető engedélyt szeretne, akkor elsősegélynyújtásból vizsgát kell tenni, ezt a Vöröskereszt szervezi Magyarországon. Úgyhogy erről ismernek minket a legtöbben, de az utóbbi években nagyon szertágazó feladatai voltak a szervezetnek, de ez nem speciális időszak, tehát egy kicsit visszamegyünk a történelemben, például itt Sártoraljóhelyen is óriási hagyományai vannak a Vöröskeresztnek, gondolok itt a világháború utáni időszakra, a rehabilitációs tevékenységekre, a kórházvonatokra, szóval számosan dologra, amire ma már nem emlékszünk első kézből, viszont nagyon sok olyan tárgylelet van, ami erre enged következtetni, hogy az elmúlt évszázadban nagyon lelkes vöröskeresztesek dolgoztak itt a térségben, és így van ez ma is, tehát gondoltunk az oktatási intézményekre, hiszen nagyon sok olyan programot valósítunk meg, amelyekbe fiatalokat vonunk be, versenyek, különböző közösségi tevékenységek, és nagyon jelentős még az az intézményen kívüli, legalábbis mi így hívjuk, tehát az intézményen kívüli szociális tevékenységünk, amely gyűjtésekből, segélyosztásokból egy alkalmi segítségnyújtásról szól. Vannak még, itt Sátorhelyen nincs, de a megyében máshol vannak olyan feladatok, amelyek még meghatározóak, amely a napi működésében a Vöröskeresztnek, illetve a rászorulók ellátásában, ilyen például a hajléktanellátás Miskolcon működtetünk egy nagyon nagy és integrált hajléktanellátó intézmény rendszert, gyakorlatilag 320 éjszakai férőhelyen, népkonyhával, utcai szolgálattal, de a megyében működtetünk családi bölcsödéket, ez is Miskolcon. Vannak társadalmi vállalkozásaink, ahol megváltozott munkaképességű személyek dolgoznak, Kecskefarm, Varrodat, szóval elég széles körül a tevékenységünk, de az elsősegélynyújtás, véradás szervezés és szociális tevékenység az az alapfeladat a Vöröskeresztnek, és emellé jönnek azok a feladatok szintén alapfeladatként, amilyen speciális időszakokhoz kapcsolódnak. Azért mindannyian emlékszünk a 2010-es árvízre, de gondoltunk a Covid időszakra, ami szintén, hát nem csak a Vöröskeresztnek, mindenkinek óriási megterhelés volt, és amire most a legjobban emlékszünk, vagy most is benne vagyunk, ez pedig ugye az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kapcsán a hazánkba érkező menekült személyeknek az ellátása, segítése, az ami egy fontos feladat.
Az idei turisztikai szezon kilátásairól, valamint a turizmus és vendéglátás aktuális trendjeiről esett szó a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának hagyományos turisztikai szezonnyitó találkozóján, amit három hután az Újhuta kastélyszállóban rendeztek meg. A részletekről Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke, a Zemplén Idegenforgalmi Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
A kamaránk minden éven megrendezi a turisztikai szezonnyitó rendezvényét, aminek az a célja, hogy egy picit a szakma összejöjjön, és hogy átbeszéljük, hogy mi várható a főszezonban, hiszen ne felejtsük el, azért itt a régiónkban a főszezon az a július és az augusztus hónap, úgyhogy ez az az időszak, amikor dömpingszerűen érkeznek meg a kedves turisták ide a régiónkba, és ekkor kell igazán oda tenni magunkat, hogy csodálatos élményekkel és nagyszerű emlékekkel tudjanak innen majd hazautazni. Abszolút fantasztikus adottságokkal rendelkezik a régiónk. Gondoljunk bele, hogy nagyszerű termálvizeink vannak, akár hogyha Miskolctapolcát megnézzük, vagy a Zsóri fürdőt, vagy akár a Sárospataki termál és gyógyfürdőt, ami ugye a vendégeket ide vonza több éjszakára is, hiszen a rekreáció az ugye egy hosszabb időt vesz igénybe, és természetesen itt a pihenés mellett meg tudják látogatni a kulturális emlékeinket, nagyszerű múzeumokkal, várakkal és váromokkal rendelkezünk, illetve ne feledkezzünk meg az aktív turizmusról, a Zempléni hegység itt, illetve a Bükk-hegység tökéletes a túrázáshoz, vagy a hegyi kerékpározáshoz, és ugye a Covid óta azt tapasztaljuk, hogy az ember szeret kiszakadni a nagyvárosi életből, és inkább a nyugalmat keresik, ahol egy picit visszatudnak a természet közelségébe kerülni. Ez egy abszolút világviszonylatú trend, tehát hogyha megfigyeljük, az emberek egyre inkább igyekeznek egészségesen és környezettudatosan élni, hiszen egy bolygónk van, ezt a bolygót meg kell mentenünk a jövő nemzedékének, és lehetőleg ki kell élvezni a adottságokat, tehát amit a természet tud nekünk kínálni. Úgyhogy ez egy abszolút pozitív tendencia, és mondhatjuk azt, hogy egy világviszonylatban is népszerű irányzat. És nagyon fontos volt itt a vallási turizmus, hiszen a zarándok turizmus nagyon erős a régiónkban. Gondoljunk itt az ortodox vendégekre, például aki Bodrog keresztút, Sátoraljújhelyt erőszeretettel keresik fel, de ne felejtsük el, hogy a Mária útra is be vagyunk csatlakozva, tehát egy nagyon nagy létszámú vendégészakát generál az, amikor a vallási turizmus keretében látogatnak ide a vendégek.
Kupcsik Sarolta, a Turinform Miskolc irodavezetője, a Bükk közelségét nevezte meg Miskolc egyik turisztikai vonzerejének.
Miskolcon is a július-augusztus a hagyományosan a legkiemelkedőbb hónap, akár a vendégek számát, akár a vendégéjszakák számát nézzük, de Miskolc ezen túl egy 4 évszakos város, tehát egyrészt cél, másrészt lehetőség, hogy a szezont azt mindkét irányba meghosszabbítsuk. Ugye Miskolc egy olyan különleges lehetőségekkel és kvalitásokkal rendelkező nagyváros, aminek hatalmas zöld területei vannak, hiszen ugye mi vagyunk a keleti kapuja a Bükki Nemzeti Parknak, és a Covid utáni időszakban ez különösen kiugróan nagy lehetőséget jelentett, amikor még nem lehetett múzeumokba menni, nem lehetett akár fürdőkbe sem menni, de már egy picit kiszabadulhattak az emberek, akkor a zöld területeknek, az aktív turizmusnak, a kerékpározásnak, a túrázásnak hihetetlenül felértékelődött a szerepe, és szerencsére ezt nem felejtették el az emberek, tehát azok, akik korábban nem is ennek a célcsoportnak az erősítését mutatták, azóta is szívesen visszatérnek ebbe a térségbe. De ezen kívül rengeteg olyan látnivaló, kulturális, vallási turizmushoz kapcsolódó lehetőség van, ami nagyon vonzó. Budapest és a Balaton régió után a Mátra-Bükk térség a legkiemelkedőbb a mindenféle az attrakciószámok, a vendégszámok és a vendégészaka számok tekintetében is.
nem a csapadék, hanem a keletkező szennyvíz elvezetésére szolgál a szennyvízhálózat. Hívják fel a lakosság figyelmét a Nyírségvíz ZRT szakemberei. A szolgáltatónak az elmúlt viharokat követően több településre kellett kivonulnia a károk elhárítása miatt. A csapadékkal kevert szennyvíz amiatt okozott problémát, hogy sok helyen illegálisan a szennyvízhálózatot használják az esővíz elvezetésére. A részletekről Krajec Andrást, a Nyírségvíz ZRT csatornázási műszaki vezetőjét hallják.
Elméletileg nem kerülhetne bele a szennyvíz csatornába a csapadékvíz, de sok helyen össze van kötve a rendszer. Ez legtöbb esetben illegálisan került be a hálózatba. Mi mindent megteszünk a felderítésért, próbáljuk megtalálni azokat a pontokat, hogy hol kerülhet bele a szennyvízvezető hálózatba ez a csapadékvíz. Folyamatosan nézzük, végezzük a felderítéseket, de kapacitás, illetve a lakosság, illetve azt is kérjük, hogy ők is legyenek partnerek ebben. Akinek tudja, vagy tudatosan, vagy tudta nélkül van bekötve a csatornába a szennyvízvezető csatornába a csapadékvize, azt kérjük, hogy szüntesse meg, mert ezzel nagy bosszúságot tud okozni a lentebbi területen élőknek, mert valahol ez a megnövekedett vízmennyiség ki fog jönni a csatornából. Nem erre van tervezve a szennyvízvezető hálózat, ott a keletkező szennyvizeknek az elvezetésére van megtervezve, ezt egy esőmentes időben vígan elvégzi a maga a rendszer, a szivattyújaink, a hálózatunk alkalmas arra, hogy a keletkezett szennyvizeket elvezessék. Példaként mondom, hogy napi szinten Nyíregyházán keletkezik egy ilyen 14-15 ezer köbméter szennyvíz, egy ilyen esősebb időszakban pedig a szennyvíztó telepre akár 35-40 ezer köbméter szennyvíz is beérkezik a szennyvíztó telepekre. Ez azt jelenti, hogy a csapadékvíz megjelenik abban a rendszerbe, ami elve nem erre van tervezve. Általában az jellemző, hogy mindenki úgy tudja, hogy nem a szennyvízbe van bekötve, úgy vette a házat, azt mondta neki a vállalkozó, hogy el van szikasztva, de sajnos ez nem minden esetben történik így. Nem látnak be a föld alá, de mi ebbe is partnerek vagyunk, hogyha valaki nem biztos abban, hogy hol megy a csapadék csatornája, minket nyugodtan megkeresett, felkeresett, és segítünk felderíteni, hogy hova is van bekötve ez a csapadékvíz. Sok kicsi sokra megy elven, egy-egy utcában egy-két bekötésnek a feltárása, illetve megszüntetése is, hogyha így aprólékosan megyünk, akkor ez így előbb-utóbb sikert fog elérni, és kevesebb szennyvízzel kevert csapadékvíz kerül ki az utcákra.
A Bükki Nemzeti Park igazgatósága és az MVM Émász Áramhálózati Kft. Együttműködési megállapodást kötött Miskolcon annak érdekében, hogy a Nemzeti Park területén eddig megvalósult madárvédelmi beruházások a jövőben is folytatódhassanak. A két szervezet között 10 évvel ezelőtt már elindult egy közös munka, amelynek köszönhetően 1450 kilométeres hálózatrészen több mint 15 ezer oszlop madárvédelmi átalakítása történt már meg. A részletekről Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója adott tájékoztatást.
Igazgatóságunk működési területének a villamoshálózati madárvédelem mielőbbi teljesülése tekintetében leginkább frekventált délhevesi és délborsodi tájegységeinek területén húzódó középfeszültségű hálózat oszlop fejszerkezeteinek ideiglenes madárvédelmi kiegészítése, részbeni átalakítása, vagy földkábeles kiváltása 10 év és 8 célirányos projekt eredményeként tehát megvalósult. E beavatkozással érintett hálózatrész teljes hossza mintegy 1450 kilométer. Az érintett oszlopok száma 15500 darab. Ez a mennyiség az MVM Émász Hálózati Kft. Teljes hálózatának legalább 16,4%-át képezi. A célzott madárvédelmi projektek munkálataival érintett, kijelölt vezetékszakaszok összesen 1440 oszlopára madárvédelmi és műszaki, üzemviteli tapasztalatszerzési célokat szolgálva 6 féle új, innovatív, vagy madárbarát jelzővel is illethető fejszerkezett típust szereltek a kivitelezők, amelyek közül 2 típust, az émász jelenleg is általánosan alkalmaz hálózatépítési és felújítási munkái során. A túzokvédelmi és élőhelyrekonstrukciós céli beavatkozások során 41,5 km szabad légvezetés szakaszt, mintegy 275 oszlopot elbontottak, és ezek helyére földkábelt fektettek. 2015 évet követően a Mátra és a Bükk-hegység területein további jelentős hosszúságú vezetékszakaszok földkábeles kiváltása is teljesült, de ezek a beavatkozások elsősorban az EMAS üzemviteli problémáinak, akár fakidőlések okozta üzemzavarok további előfordulásának kizárása érdekében zajlottak, noha természetvédelmi és tájképi hozadékai szintén vannak. A felsorolt projektek és beavatkozások eredményeként igazgatóságunk működési területének nyílt, gyéren fásult területein húzódó hálózatrészek, oszlopain, áramütés miatt jelenleg elpusztuló madarak száma a korábban ismert átlagos mennyiség tizedére csökkent. Az oszlop fejszerkezetek ismert, madárvédelmi szempontból előnytelen műszaki jellemzői és az ezekre felszerelhető madárvédelmi eszközök alkalmazhatóságának korlátai között ennél hatékonyabb madárvédelmet jelentős terjedelmű szabadvezetékes hálózaton relatíve rövid idő alatt jelenleg nem igen lehet elérni. Ugyanakkor az átmeneti madárvédelmi megoldásként immár 10, de több szakaszon 15 évvel ezelőtt a burkolatokkal szerelt oszlopfejek burkolatainak állaga, madárvédelmi értéke növekvő arányban és egyre gyorsuló ütemben romlik, amivel párhuzamosan előforduló madárpusztulások száma is egyre inkább növekszik. A félig üres vagy félig tele pohár analógiáját említve a közösen elért eredmények a burkolatok állapotromlása ellenére még a jelentősen telt, de kissé szivárgó pohárral írható le. Ezért igazgatóságunk örömmel üdvözli, ha együttműködésünk és közös megoldáskeresésünk eredményeként a pohár belátható időtávban újfent csordultig telne. Tudjuk, hogy az elektromos vezetékhálózaton 100%-os tartós madárvédelmi hatékonyságot a földkábel vagy szigetelt és kötegelt vezeték rendszer szintű használatával lehetne megvalósítani. Azonban ezek rövid távú, nagy részarányú megvalósulása sajnos nem reális elvárás. Ennek ellenére törekedni kell a ma már rendelkezésre álló innovatív, madárvédelmi és műszaki szempontból is hatékony, tartós műszaki megoldások egyre nagyobb hálózatrészt érintő alkalmazására.
Korábban kezdődött idén a hazai dinnye szezon, hamarosan már a Szabadföldön is szüretelnek. A termelői előrejelzések szerint július elejétől már minden áruházláncban kapható lesz a magyar-görög dinnye. Mindezeken kívül az ipari növények, így a napraforgó is dinamikus fejlődésnek indult, így ebből sem lesz hiány. Fekete Gábor összeállítását hallják.
A megszokottnál korábban kezdődött idén a hazai dinnye szezon. A fólia sátras termésből származó áru már június közepén megjelent a piacokon és a zöldségeseknél. A jelenleg elérhető árukészlet ugyanakkor kis mennyiségű, mivel a magyarországi görögdinnye termesztésének csupán 3-4%-a történik fólia sátor alatt. Hamarosan már a Szabadföldön is megkezdődik a szüret, a hónap végén elindulnak majd a szállítmányok az áruházláncokba. A termelői előrejelzések szerint július elejétől minden magyarországi üzletláncban kapható lesz a hazai görögdinnye. Ez derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményéből. Simon Attila mezőgazdasági szakértőt hallják.
Ez a korai tavasznak köszönhető, 3 héttel vagyunk korábban mindennel, mert ma igazából február közepén elkezdődött a kitavaszodás. Ezért korábban tudtak ültetni a dinnyések. Körülbelül egy tizedére csökkent le 15 év alatt a dinnye termőfelület, itt 60 és Csány környékén, illetve a Hort környékén. Ami megvan, az igazából nagyon minőségi és nagyon tudatosan felépített termés technológia, így teljes mértékben megfelel a fogyasztói elvárásoknak, tehát jó tárolhatóság, nagyon jó cukorfok, és persze az amatos íz.
Simon Attila azt is elmondta, hogy a szántóföldeken elindult a napraforgó fejlődése, amely az egyik legnagyobb jövedelmet hozó haszonnövény Magyarországon.
Másodikén a repceál, mind a kettő olajos növény. Ezen kettő felhasználása ez nem került takarmányként, hanem ezek úgymond élelmiszeripari termékek, tehát háztartásolaj, sütőolaj, vagy különféle ipari felhasználásra kerülnek, és ami kikerül a sajtolásból, a préselésből, azt viszont visszaviszik az áltenyésztésbe, és takarmányként hasznosítják föl. Ez a kettő összetétel adja azt, hogy magasabb áron tud a piacra elkerülni, illetve magasabb áron lehet majd értékesíteni.
A szakértő azt is elmondta, hogy hazánk önellátó, sőt többet is tud termeszteni, így exportra is kerül bőven. A magyar étolajra nagy igény van Németországban és Észak-Olaszországban is. Mivel kedvező volt az időjárás, a napraforgónak is ezért dinamikusan fejlődik, így jó hozamokra lehet majd számítani a gazdáknak.
Számos középiskolás, illetve egyetemista keres munkalehetőséget a nyári hónapokban, akár a szünet egy részére, akár a teljes szezonban. Mint Leskó Anna Mária, a Melódiák Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei irodájának vezetője elmondta, Miskolcon és környékén a cégek nagy része 18 év fölötti diákokat keres leginkább, elsősorban a munkavégzés jellege, illetve időtartama miatt, hiszen a nagykorú diákok akár 10-12 órás munkarendet is vállalhatnak. A nyári munkalehetőségek jó része a mezőgazdaságban van, de emellett a gyárak, irodák is keresnek ilyenkor plusz munkaerőt, leginkább a szabadságolások időszakára, illetve a megnövekedett forgalom miatt. Leskó Anna Máriát hallják.
A Melódiák Iskola Szövetkezet már 41 éve működik országos hálózatban, így nyugodtan mondhatom, hogy a legtöbb diákmunkát és a legszélesebb kategóriába, miután a legelső iskola szövetkezet vagyunk, a Melódiák tudja a diákoknak ajánlani. Úgy kell ezt elképzelni, hogy egészen a kereskedelemben tudnak elhelyezkedni a diákok. A kereskedelemben, a vendéglátásban, azon belül is a gyorséttermekben ajánlunk munkalehetőségeket. Gyárakban, ami akár egyszerű fizikai betanított munkákat jelent, illetve gyakornoki pozíciókat, amit már inkább az egyetemistáknak tudjuk ajánlani, amilyen szakra járnak, annak megfelelően tudnak akár keresni a lehetőségek között. Illetve nagyon sok szolgáltató cég, akár kulturális intézmény, strandok, ahol tudunk nekik munkalehetőséget adni, illetve országszerte sokszor előfordul, hogy akár mezőgazdasági munkákba is tudnak a diákok részt venni és dolgozni, és ezen felül pedig még kiemelném a call centereket, az ügyfélszolgálatokat, amelyeket nagyon-nagyon keresnek a diákok, pláne ha akár home office-ba lehet dolgozni, akkor ez számukra még megnyerőbb munkalehetőségeket tud biztosítani és feltételeket. Szeretném kiemelni, hogy a diák munka manapság már nem kifejezetten nyári munka, mert nagyon sok partnercégnek szüksége van a diákokra egész évben, és nagyon sok diák van amúgy, aki egész éves munkát is keres, mert ez megfigyelhető, kimutatható, hogy ezért nagyon sok diák nem egyszerűen zseppénzre gyűjt, hanem a megélhetésére van szüksége ahhoz, hogy akár egy diák munka által tudja saját magának biztosítani a minden napos dolgait, akár az albérletet, akár az étkezést, és még sorolhatnám. Ilyenkor nyáron teljes mértékben megfigyelhető, pláne a május és a júniusi időszakban, hogy megnő a diákoknak az érdeklődése, és nagyon sokan keresnek csak nyári munkát. Igen, valóban vannak nyári munkák is, mert a partnereknél előfordul, hogy ilyenkor a szabadságolások miatt van szükség esetleg plusz diák kisegítőkre, vagy akár megnő a forgalom, ugye strandokon, gyorséttermekben, szórakozó helyeken, vendéglátásban, és szeretnének diákokat alkalmazni. Így sokszor előfordul, hogy ilyenkor a kereslet a kínálattal ugye találkozik, viszont azt szeretném elmondani teljesen őszintén, hogy a partnereknek a nagy része 18 év feletti diákok. diákokat keres, ugyanis nagyon sok partnernél, akár mondjuk a gyárakról beszélünk, ott akár olyan működési szabályzatok vannak, hogy a területre nem is léphet be 18 év alatti diák, illetve nagyon sok partnernél akár pénztárkezelést is végeznek a diákok, és ilyenkor már ugye nagykorúnak kell lenniük. És nyáron ugye viszont megfigyelhető, hogy akár már 15-16 éves diákok is megfordulnak az ügyfélszolgálati irodánkban, amúgy, ami itt van Miskolcon, a Pátria üzletház földszintjén, a Széchenyi utca 7 szám alatt, és ilyenkor nagyon sokan bejönnek, hogy szeretnének és érdeklődnének munkalehetőségek felől. Nagy részüket természetesen tájékoztatjuk róla, hogy nem biztos, hogy feltétlenül tudunk nekik munkalehetőséget biztosítani. Mindig várjuk is azoknak a partnereknek a jelentkezését, cégeknek a jelentkezését, akiknek viszont fontos lenne, hogy nyáron diákmunkásokat alkalmazzanak, mert ilyenkor valóban megnő a számuk, és vannak olyan partner cégek, akiknek akár néhány hétre is jó lenne egy betanított, akár irodai, akár könnyű fizikai munkára kisegítő személyzet.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Tartozik ember, nem szakíthatja el, mert a kaszás alatt minden. Vizeken elevezel, haragos a felszín hullik.